megszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából: újra pályázik a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület, folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget Miskolc környékén is. Lakatos Márkot, a Gyöngyösi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert kampuszának mesteroktatóját szakmai példakép kategóriában az év oktatójának választották. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Újra pályázik a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület. A városban található bevásárlóközpont által meghirdetett program keretében a gyermekek számára hirdetett rajzpályázat anyagi hátterét szeretnék biztosítani. Az elkészült és kiválasztott alkotásokkal pedig a Szerencsi vasútállomás várótermét akarják színesebbé tenni, mondta el Csepeli János elnök.
A Tesco újólag írt egy pályázatot a Start a Jövőbe címmel, melynek az a lényege, hogy gyermekekkel kapcsolatos pályázatot lehet benyújtani, amire mi is pályáztunk. Mivel pályáztunk? Egy különleges dologgal. Itt vagyunk a vasútállomáson, gyönyörűen fel van újítva az eredeti állapotoknak megfelelően, és ez a vasutat a gyerekek is nagyon szeretik. Ezért mi azt választottuk, hogy a Szerencsi vasútállomás gyermek szemmel általános iskolás felső tagozatos gyerekeknek írunk ki pályázatot, hogy ők hogy látják a vasútállomást, az épületet, a vasutasokat, a vonatot, a mozdonyokat, a tehervonatokat, bármit, vagy az utasokat, vagy a pénzt, tehát tök mindegy. A lényeg, hogy ők rajzoljanak. Majd amikor ezt a pályázatot benyújtották, ez a művelődési központban kerül majd erre sor, akkor ott egy 2 hétig kiállítást szervezünk ezekből a művekből, majd egy társadalmi zsűri sorrendet állít fel, legalábbis az elsőtöt komolyabban szeretnénk díjazni. Minden gyermek kapna emléklapot, ajándékcsomagot, és a legjobb 30, de lehet, hogy 40 képet be fogjuk kereteztetni, és ezt szeretnénk elhelyezni itt a vasútállomás várótermeibe. Jelenleg a vasútállomás várótermei sivárak, csak szakmai dolgok vannak rajta. Mi ezzel szeretnénk egy maradandó értéket alkotni. Rengeteg az utas, több száz, vagy akár 1000 ember is megfordul az állomáson szerencsén, és amíg várnak a vonatra, akkor szerintem örömmel fogják nézegetni ezeket a képeket, vagy rajzokat, vagy festményeket. Tudomásom szerint általános iskolás gyermekek rajzaival Magyarországon egyetlen egy vasútállomás sincs dekorálva. Nyíregyházán tudom, hogy ott középiskolások rajzai vannak, de ilyen nincs, és azt szeretnénk, hogy ez színesebbé, gazdagabbá tegye ezt a patronás épületet, és ez már nem az első, amire mi pályázunk. Pályáztunk már többször, nyertünk is többször. Korábban volt egy 250.000 forintos nyertes pályázatunk, amelyből a Szerencs Ondi utcai játszóteret újítottuk fel. Tehát az egyesületünk mindig közösségi beállítottságú volt, és ezért szeretnénk ezt a pályázatot megcsinálni. A Tesco-ba, aki vásárol, a vásárlásai után zsetont kapnak, amelyet az ott elhelyezett urnákba lehet elhelyezni. A mi urnánk is ott van, bal oldalt az A-jelű, középen egy sárospataki pályázó van, és a jobb szélen pedig egy felsődobszai pályázó van. Mi arra kérjük a vásárlókat, hogy járuljanak hozzá, hogy ezt a célt mi meg tudjuk valósítani, és a vásárlók a zsetonjaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy egy maradandó értéket alkossanak a gyerekek.
Lakatos Márkot, a Gyöngyösi Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Károly Róbert kampuszának mesteroktatóját szakmai példakép kategóriában az év oktatójának választották a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciáján. A rangos elismerést a hallgatók visszajelzései alapján ítélték oda. Célja az egyetemi munkatársak kiemelkedő munkájának elismerése a hallgatói közösségek bevonásával. A munkásságáról a díjazottat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Megtudtad, hogy te vagy, erről az érzésről beszélj. Ebben rengeteg év munkája van, 26 éve dolgozol már itt a kampuszon. Mesélj már erről, Márk, hogy amikor megtudtad ezt a 2025-ös díjazást, akkor te mit éreztél?
Egy körülbelül 3 héttel ezelőtt történt az, hogy Eszterhai Marcella Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökétől érkezett egy e-mail, és háromszor is el kellett olvasom ezt az e-mailt, hogy elhiggyem, hogy mi van benne, hogy a 7000 fő hallgatói létszámmal rendelkező intézmények kategóriájában a szakmai példakép. Belső kategóriában én lettem az év oktatója, 3-szor kellett elolvasni. Nagyon-nagyon megdöbbentem, ugyanakkor egy nagyon-nagyon jó leső érzés voltál.
Azt, hogy hány szavazatot takar, azt nagyjából úgy lehet tudni, mert ezt gondolom, hogy meghirdették, és elkezdtek a diákok meg a hallgatók szavazatokat leadni. És ez egy összetett díj, mint említettem, ez hány szavazatot takar úgy nagyjából?
Nem hozták nyilvánosságra a szavazatoknak a számát, viszont akik jelöltek, nekik indokolni is kellett. Tehát nem csak az, hogy a Lakatos Mert tanár urat jelöljük, hanem meg is kellett indokolni, és legalább egy 70-80 sorból álló véleménylistát kaptam a Hőoktól, a Hőok elnökétől.
És akkor mi volt ez a véleménylista? Árulsz el belőle valami?
Igen, kiemelték a hallgatók többen is a közösségszervezést, kiemelték a gyakorlatorientált oktatást, talán ez a két legfontosabb, ami szerintem ehhez így hozzájárulhatott.
Mesteroktató, azért ez egy rang a létrán. Mit jelent ez?
Ezt az oktatói munkakört a jogalkotó több mint 10 esztendővel, talán 15 esztendővel építette be a felsőoktatási törvénybe. Idézőjelben a hagyományos oktatói munkakörök voltak, és jelenleg is vannak a tanársegéd, az adjunktus, a docens, illetőleg az egyetemi tanár. És amikor a 2000-es évek elején az európai felsőoktatási térséghez csatlakozott Magyarország, akkor át kellett állni a kétciklus úgynevezett bolonyai képzésre, aminek az a lényege, hogy néhány tudományterületen, szakon az orvos, a gyógyszerész, a jogász, a művészeti építőmérnöki, ott megmaradtak a hagyományos 5 éves képzések, egyetemi képzések, ezt már úgy mondjuk, hogy osztatlan. Viszont minden más tudományterületen legalább 3-3,5 éves képzési idő alapképzési szakot kell elvégezni, és erre épül rá egy maximum 4,5 éves képzési idejű mesterszak. Na most az alapképzési szakok gyakorlatorientáltak szinte minden tudományterületen, és a tudományegyetemek, akik addig csak hagyományos 5 éves szellemben képezték a hallgatókat, a jövő szakembereit, ők nem feltétlenül tudtak a tudományos világtól a gyakorlatorientált szemléletű oktatás felé úgy elmozdulni, ahogy mondjuk megkívánta volna az alapképzés, és ekkor találta ki a jogalkotó, hogy például egy mesterszakács nem feltétlenül fog élete során PhD fokozatot szerezni ahhoz, hogy mondjuk ő valamilyen tantárnak az oktatója lehessen, viszont a gyakorlati életben nagy szakmai tudással bír, fölfigyelnek rá, szava van, és hogy őt be tudják vonni az oktatásba, PhD fokozat nélkül úgymond erre van lehetőség akár a mesteroktató.
Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget Miskolc környékén is. A nyári szezonban nem csak a strandokat látogatják az emberek, hanem a természetes vizeket is. Ezeket figyeli és ellenőrzi folyamatosan a népegészségügyi főosztály, ahol a fürdéshez megfelelő körülményeket, a vizek biológiai és ökológiai minőségét is vizsgálják. A Miskolc környékbeli tavak minősítéséről információt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal honlapjáról kaphatunk. A részletekről dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetőjét hallják.
Vizsgál az egészségügyi hatóság, monitorozza a fürdővizek laboratóriumi paramétereit, illetve figyeli magát a fürdő területét, ahol kijelölt fürdőhely van. Jelenleg ez a mi vármegyénkben 9 ilyen kijelölt fürdőhely van, de ebből 2 jelenleg nem üzemel. A többi fürdőhelyeink azok, amelyek természetes vizek gyanán fürdőhelyként szolgálnak a lakosság részére. Azért fontos ezt tenni, mert nagyon sok olyan egyéb vizeink vannak, akár állóvizek, de bányatavak, ugye, ha már Miskolcon járunk, folyóvizeink is vannak, patakpartok, ahol magukból szintén szoktak fürdőzni az emberek, de ezek a területek nem ellenőrzött és egy meghatározott szolgáltató által üzemeltetett fürdőhelyek. Mi csak azokat a helyeket ajánljuk fürdőzésre, amelyek a hatóság által kijelölt, meghatározott ellenőrzési és engedési procedúrán átesett fürdőhelyek, mert ezeknél vannak meg azok a garanciák, ami biztosítja a fürdőzők egészségét, és utána a fürdőzésből ne legyen utána esetleg valami más gond. Ezért fontos azt tudni, hogy amiről én beszélek, az kimondottan ezekről a fürdőhelyekről szól, tehát ez egy nagyon kevés ahhoz képest, hogy mekkora vármegye vagyunk. Ráadásul azok a kijelölt fürdőhelyek, amik itt Miskolc környékén is egy korábban meglévő bányatavakból alakultak ki, nem az adott bányatújnak a teljes területére vonatkozik, hanem azon belül is egy megjelölt partszakaszára vonatkozik. Ezt is fontos tudni. Ezeket, hogy ez pontosan hol van, mint van, egyrészt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerzeti Központ honlapján is meg lehet tekinteni, a kormányhivatal honlapján is van erről egy tájékoztatónk. Tehát érdemes bogarászni, de valaki beírja, hogy természetes fürdővizek Borsod az Emblén megye, fel fogja ezeket dobni a keresőbe, meg lehet ezeket találni, illetve azok, akik üzemeltetik, önnek is ki kell jelölni, és ki kell írnia, hogy pontosan hol, mettől meddig tart az ő fürdőhelyük. Ez a fürdőhely is egy olyan fürdésre alkalmas terület, ahol van a víz maga, a víztest, amiben lehet fürdőzni, illetve van hozzá egy partszakasz, ahol meghatározott szolgáltatásokat kell nyújtania a fürdőhely üzemeltetőjének, hiszen ez egy komplex fürdőhely, tehát nem egy domás part, ahol kimegyünk, és csak a víz van, meg mi, hanem itt fontos dolog, hogy ez a víz testnél maga a víz alját is, tehát a medert is folyamatosan karban kell tartania az üzemeltetőnek, a partszakaszon pedig megfelelő módon is időnként nyírni kell a füvet, megfelelő vestelednek, árnyékos területnek is lenni kell, ivóvizet biztosítania kell, WC-t, illetve zuhanyzási lehetőséget is biztosítani kell, ezen kívül még bármilyen egyéb szolgáltatás biztosított büfét üzemeltethet, egyéb élményelemeket, játszótér, vagy bármi, ez már oda van bízva az üzemeltetőnek, annak is megvannak a szabályozásai, illetve nagyon fontos a megfelelő számú kommunális szemét elhelyezésére szolgáló badellának is az elhelyezése, mindent alaposan feliratozni kell, illetve elsősegély nyújtásról is gondoskodni kell. Ezek így tömören a legfontosabbakat, és ezek azok a kötelező közegészségügyi előírások, amiket be kell tartania, üzemelési szabályzatban ezeket rögzíteni is kell, hogy hogy csinálja, mit csinálja, mikor ellenőrzi a vizeket, mikor kotorja ki, mielőtt elindul a szezonja, hogy vigyáz erre, hogy ellenőrzi, hogy a fürdőzők is betartják-e ezeket a szabályokat, hogy ezeket mind-mind le kell írnia, és magát a víztestben meghatározott paramétereknek a megfelelőségét azt a laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzi a hatóság is, illetve mikor elindul a szezon, meghatározott időpontban, akkor a helyszín ellenőrzéssel is meggyőződik róla az egészségügyi hatóság. Ez a kormányhivatalon belül a népegészségügyi főosztálynak a munkatársai, akik kimennek és megnézik, hogy tételesen minden ott van-e, ahol annak lenni kell, feliratozva megvan, fel van tüntetve, hogy ki az üzemeltetője, mettől meddig tart az a partszakasz, illetve víztest, ahova lehet menni fürdőzni, ki van jelölve, hány fokos a víz, milyen a levegő hőmérséklete, első segélyt hol találja meg, merre van a zuhanyzók, azok, mi az, ami ivóvíz, mi az, ami esetleg nem ivóvíz, ezeket mind-mind jelezni kell, és a tisztaságot is ellenőrizzük ilyenkor, tehát megnézzük azokat a helyiségeket, amik ott találnak zuhanyzásra, WC-ket, hogy azok megfelelőek a ivóvizes, mondjuk önnyomócsapok, amik is szoktak lenni, azok is megfelelő tisztaságúak, ezek, amit takarítja eszközöket, az hol tárolja, rendben vannak-e azok. Tehát ezeket mind-mind ellenőrizni tudjuk és kell is.
Végül az időjárásról. Nagyrészt derült száraz idő várható, felhős tájak inkább csak a Dunántúlon lehetnek. Az Alpok alján és a Kisalföldön néhol kisebb záporeső sem kizárt. Az északnyugati szél estére a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul. Ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket az északi, hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 22-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Koleszár Krisztián és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivien.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Ünnepélyesen átadták ma a II. Világháborús hősök nevével kiegészített emléksétányt Egerben. Egyre népszerűbb Mária Pócson és a környéken élők körében, a város határában lévő horgásztó. Cigi futárok buktak le a repülőtéren. Ezek mai műsorunk főbb témái. A II. Világháborús hősök előtt tisztelegnek azzal az emléksétánnyal, melyet ma adtak át ünnepélyesen Egerben, az Esperantó sétányon. Az Egri Norma Alapítvány korábban az első világháborús hősöknek készítetett ilyen emlékhelyet, s mint fogalmaztak, a folytatással közösségünk régi adósságát törleszti, hogy méltóképpen emlékezhessünk azokra, akik életüket adták a hazáért. Herman István, az alapítvány kuratóriumi elnöke a megvalósítás részleteiről nyilatkozott.
3 évvel ezelőtt készítettük el az első részét. Ennek akkor az első világháború adta az apropóját, és az első világháborús nevek kerültek fel a sétányra, akkor az 315 egri elesettnek a neve került fel, és már akkor fölmerült bennünk a lehetőség, hogy ki kellene kutatni a második világháborúban elesetteknek a névsorát, és azt is meg kellene csinálni 25-ben, hiszen akkor most van a 80. évforduló háború befejezésének, úgyhogy ez volt az apropója.
Hogyan tudták ezt megvalósítani? Egyszerű volt a helyszín kérése, hogy meg tudják itt valósítani, és folytatólagos legyen?
Az már könnyű volt, hogy ezen a helyszínen valósuljon meg, hiszen ennek ugye volt egy előzménye, így aztán az önkormányzat is ehhez megfelelően korrektséggel állt hozzá. Ugye ezen a helyszínen a kivitelezés az, ami nehéz, hiszen maga a támfal az ilyen daráskőből készült, és annak a felfestése az vannak helyek, ahol nagyon jól látszik, és vannak helyek, ahol ez kevésbé valós. Meg tehát az volt a nehéz, illetve a neveknek a felkutatása. Az annak ellenére is nehéz volt, hogy ma már rengeteg online elérhető adatbázis van, de nagyon sok a pontatlanság benne, nagyon sok a hiba benne. Ezeknek a kiküszöbölése az, még abban sem ők biztos, hogy 100%-os módon sikult, inkább ezek voltak a nehézségek.
Mennyi előzetes munka előzte ezt meg, mennyire volt szükség ahhoz, hogy fel tudjanak készülni méltóképpen?
Hát ha most azt mondom önnek, hogy ebben, szerintem ennek csak a kutató munkája volt mondjuk egy fél év. És akkor onnantól indult az egésznek a megszervezése. Csináltunk ennek egy honlapot, csak a neveknek a feltöltése heteket vitt el. Nem csak az a célunk, hogy a nevek végre megjelenjenek, és ne ilyen névtelen, láthatatlan hősökről vagy emberekről beszéljünk, hanem nevesítsük őket, hiszen ezek az emberek itt éltek valamikor Egerben, ugyanazokon a köveken jártak, ahol mi, és szerintem megérdemlik azt, hogy tudjuk a nevüket, és tudjuk azt is, hogy kik voltak ők. Tehát, hogy megpróbáltuk föltérképezni az összes elérhető információt róluk. És ezek voltak valójában a nagyon nehezek, mert ugye 1945 után volt egy paradigmaváltás Magyarországon. Egy olyan politikai berendezkedés valósult meg, ami őket bűnösként próbálta bemutatni, ezért tiltotta még az emlékezetüket is. Ez nagyon nehéz ma már az életüket rekonstruálni.
Említette, hogy nehéz volt a felfestése ezeknek a neveknek a daráskő miatt, tehát akkor egy különlegesebb festékkel sikerült ezt megoldani?
Kézzel sikerült ezt megoldani, egy cég ezt úgy oldotta meg, hogy gyakorlatilag ecsettel, kézzel egy sablon volt, és az ecsettel próbálták a daráskőnek minden egyes kis milliméterére fölvinni a festéket. Ez egy abszolút kézi munka volt.
Említette, amikor volt korábban szó erről egy stúdiós riportban, hogy szeretnék, hogyha egy tábla is lenne, ami alapján tájékozódnak az emberek, hogy ugye a honlapon elérhető lesz majd ez a sok adat. Megvalósult ez?
Igen, a táblát is kihelyezésre került. Ez pontosan azért történt meg, mert azzal szembesültünk az első világháborús nevek felfestése után, nagyon sokan nem tudták, hogy ez micsoda. Sejtették, de nem tudták. És sok ilyen típusú megkeresés vagy kritika ért minket, és azt gondoltuk, hogy akkor ezt orvosolni szükséges, úgyhogy elkészült egy tábla, ez ki van helyezve, ezen a táblán van egy QR kód, és ez a QR kódra valaki oda tartja a telefonját, akkor az fölül dobja neki a honlapot, ahol egyelőre az egrieknek a neve lesz fönt, hiszen ez most alapvetően róluk szólt, de az a célunk, hogy az elkövetkező egy évben ezt teljes Heves megyére kibővítsük. Tehát, hogy Heves megye összes első és második világháborús hősi halottja fölkerüljön, hát az egy valószínűleg még nagyobb munka, hiszen csak az első világháborúban 6612 Heves megyei ember vesztette az életét. És amit kérhetek egy dolgot a rádió hallgatóktól, hogyha vannak fényképeik, vagy információjuk ezekről az emberekről, és ezt szívesen megosztanák velünk, akkor azt nagyon megköszönnénk. Erre vagy van lehetőségük az említett honlapon, ott is van egy e-mail cím, vagy az Ex-Norma alapítványnak a Norma alapítvány kukac@gmail.com oldalá e-mailjére is szívesen várjuk őket.
Egyre népszerűbb a Máriapócson és a környéken élők körében a város határában lévő horgásztó. Mint Papp Bertalan, a település polgármestere elmondta, a tavat 15 évre bérbe adták egy üzemeltetőnek. A Máriapócsi Nemzeti Kegyhely látogatóinak száma már elérte a Covid előtti időszakét, a tervek között pedig egy II. János Pál pápa életét bemutató emlékház létrehozása is szerepel.
Két évvel ezelőtt az országos média, a Botrány Média is felkapott bennünket, mert volt egy 6 éves megyei projekt, aminek a végén megvalósult egy 10 milliós beruházás, akkor valóban olyan állapotok voltak, hogy gyalog lehetett benni a tavakba. Üzemeltetésre kiadtuk tavaly őszen, és 15 évre vette ki egy vállalkozó kör, szinte kisebb csodát tettek, mind a két tóba halak vannak, víz van, és működik pezseg a tó. Reméljük most már a megyében is nagyon sokan felfigyelnek rá. De a Covid után azért egyre jobban minden évben többen jönnek. Rengeteg külföldi busz van hétköznapokon is, nem csak a búcsúba, ami egyébként a búcsú szezon, vagy a búcsúknak most kezdődik a millésnapi búcsúval. Nagyon sok turista jön a felső része, de most már ide is szivárognak a szabadidőparkba. Amit lehetett épületbe, infrastruktúrába, azt sikerült megpályázni. A Magyarország kormánya és a Magyar Falu program nagyon sokat segített. Most már jön az az időszak, amikor okos, értelmes tartalommal kell megtölteni, és az embereknek egy olyan légkört teremteni az épületeinkbe, ami egy kellemes időtöltés lesz. Én úgy gondolom, hogy Máriapócsnak ezt a hangulatát és a szépségét és a nyugodtságát kell megtartani. Tehát épületekkel úgy gondolom megvagyunk, azokat fenn kell tartani, ami nem kis erőfeszítés, de élettel kell megtölteni, és egy élhető, nyugodt kisváros szeretnék én továbbra is. Folyamatosan vannak rendezvények, hát talán a legnagyobb rendezvényünk, ami július 1-én volt, az a Ákos koncert volt, több ezeren voltak, egy ínes koncertet sikerült megrendezni Máriapócson.
Londonba induló utasok podgyászaiban közel 10 000 doboz különféle márkájú, román zárjeggyel ellátott cigarettát találtak a pénzügyőrök a Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Londonban induló utasok podgyászaiban közel 10 000 doboz különféle márkájú, román zárjeggyel ellátott cigarettát találtak a pénzügyőrök a Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az elkövetők eltérő időpontokban indultak a repülőtérről, azonban úti céljuk közös volt. Londonba szerettek volna eljutni. Állításuk szerint a dohánytermékeket részben saját fogyasztásra, részben ismerősök számára szerezték be, de volt, aki elismerte, hogy igazi célja az értékesítés volt. Vásárlást igazoló számlákat egy esetben sem tudtak felmutatni a kereskedelmi mennyiségű jövedéki termékről. A NAV repülőtéri igazgatóságának kollégái lefoglalták a több mint 17 millió forint értékű cigarettát, majd költségvetési csalásbüntet megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán. Az elkövetők együttesen akár 30 millió forint jövedéki bírságra is számíthatnak.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Sulyog Tamás köztársasági elnök hálával írt 14. Leó pápa leveléről, amelyben a Szent Atya áldást küldött a magyar népre, és imádságban kérte a mindenható oltalmát hazánkért és népünkért. Mélységes tisztelettel fogadtam 14. Leó pápa jó kívánságait és áldását. A Szent Atya szavai a hit, a béke és a szolgálat szellemében lelki megerősítést és reményt jelentenek nemzetünk számára. Örömmel és hálás szívvel gondolok imádságaira, melyeket Magyarországért, népünk gyarapodásáért és honfitársaink életére kért áldásként a mindenhatótól, írta a köztársasági elnök. Egerben tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. A római Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum egykori növendékei július 8-a és 10-e között Egerben rendezték meg éves találkozójukat. A Magyarországról, Erdélyből és Délvidékről érkezett résztvevők meglátogatták a felújított egri bazilikát, az érseki palotát, a szerb ortodox templomot, valamint a 2019-ben átadott Szent II. János Pál missziós központot, amelyet a neokatekumenális út papjai vezetnek. A találkozó utolsó napján Tarna Szent Mária és Feldebrő Árpádkori templomát ismerhették meg, amelyek hazánk legrégebbi és legértékesebb szakrális épületei közé tartoznak. A szentmisék és imádságok, ahogyan a közös étkezések és testvéries beszélgetések egymás megerősítését szolgálták. A Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum két különálló intézet egyesítésével jött létre 1580-ban. A Pontificum Collegium Germanicum papnevelő intézetet 1552-ben harmadik Gyula pápa alapította a Német-Római Birodalom papnövendékei számára, míg az 1578-ban alapított Collegium Hungaricum a Magyar Szent Korona országai területéről fogadott hallgatókat. A jezsuita vezetés alatt álló papnevelő intézetnek alapításától kezdve mintegy 7000 növendéke volt. Jelenleg Magyarországról és Erdélyből 9 magyar növendéke van a kollégiumnak. Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldog avatására. 14. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldog avatásának időpontját. Július 19-én ismét megnyílt a regisztráció az ünnepre. Aki korábban már regisztrált, a napokban e-mailben megkapja a részvételének megerősítéséhez szükséges linket. A linkre kattintva lehet megerősíteni, de akár módosítani is korábbi regisztrációját valakinek. A korábbi regisztráció törlésére is van mód. A szervezők kérik, mindenki figyelje e-mail fiókját, a meg nem erősített regisztráció érvénytelenné válik. Aki még nem regisztrált, most is megteheti a www.boldogavatás.hu oldalon. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024. szeptemberében elsőként indította el az országban a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. A sikeres államvizsgát követően 8-an vehették át oklevelüket az egyetem diploma átadó ünnepségén az egri bazilikában. A 2 fél éves képzésre az ország minden részéről, sőt határainkon túli vallásturisztikai helyszínekről is érkeztek hallgatók, azzal a céllal, hogy a tanulmányaik során megszerzett tudásuk, kompetenciáik segítségével hozzájáruljanak értékkincseik fejlesztéséhez. A képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetének gondozásában valósult meg. Szakmai irányítója Domjánné Nizsalovszki Rita a turizmus tanszék vezetője volt, a lelkiségi vezetésért pedig Novák István atya általános rektor helyettes felelt. A vallásturizmus világszinten és Magyarországon is egyaránt dinamikusan fejlődő ágazat. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos színtere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Cél tehát olyan szakemberek képzése, akik a hiteles és elmélyült lelkiséget turisztikai profizmussal képesek ötvözni, mondta el a tanszék vezető egyetemi docens. Hapor Vilmos szenté avatásáért, valamint új papi hivatásokért és a meglévők megmaradásáért imádkoztak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A Por Vilmost 1997. november 9-én avatták boldoggá, Gulyás Vilmos atya pedig december 1-én született, így az elsők között van, akiknek a mártír vértanú pap a védőszentje.
Szerintem a Por Vilmos példájából leginkább abból tudok meríteni, hogy ő jelen volt az emberek között mindig, aki éppen jött hozzá, szeretettel tudott hozzáfordulni, odafordulni hozzá, és mindig figyelte azt, hogy hogyan tud éppen segíteni, hogyan tudja a Jóisten akaratát megtenni. És végig ez volt az élete folyamán, és én meggyőződésem szerint nem a vértanúság tette szenté, hanem az egész életét szentként élte. És hát igyekezni kell, hogy azért őt is, hogy az ő példájára is mindennapokban is szentek legyünk, tehát minden pillanatban keressük az Úristennek az akaratát.
Rómában már készülnek a jubileumi ifjúsági zarándoklatra. A jubileumi ifjúsági zarándoklatot július 28-a és augusztus 3-a között rendezik meg Rómában. Az Evangelizáció dikasztériumának közleménye szerint több százezer résztvevőt várnak a világ minden tájáról a Szent Évi programra, amelynek csúcspontja augusztus 2-án szombaton a 14. Leó pápával tartott virrasztás, illetve augusztus 3-án vasárnap a Szent Atya által celebrált Szent Mise lesz. A Szent Év hivatalos honlapján már elérhető a többnyelvű Vademecum, amely útmutatást nyújt a Rómába utazó fiataloknak. Emellett július eleje óta információs pont működik a Vatikán közelében, ahol segítséget nyújtanak a felmerülő kérdések és kérések esetén. Az Egri Főegyházmegye apapság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes nyugalmazott Szerencsi plébános életének 82. papságának 59. évében, július 18-án szentségekkel megerősítve a Miskolci kórházban elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Darvas László Kassán született 1943. október 6-án. Pappá 1967. június 17-én szentelték. 1967-ben Tokajban, majd Hernádnémetiben volt káplán. 1968 és 72 között Szegilong, 72 és 92 között Legyesbénye, 1992-től 2011-ig Mád, végül 2015-ig nyugállományba vonulásáig Szerencs plébánosaként szolgált. Szolgálatát 1995-ben címzetes esperesi, majd 2003-ban címzetes kanonoki címmel ismerték el. Július 26-án szombaton délután az egri ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise, amit Árvai Zoltán atya mutat be. 17 óra 30 perctől 19 óráig zenés dicsőítő szentségimádás lesz, közbenjáró ima szolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. 2025. július 27-én 11 óra 30 perckor kezdődik a Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván. A kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla út és a 4. Béla út kereszteződésében lévő kereszttől. Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Lőrincén a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Tamási József atya fog bemutatni. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsús zarándokokat a jubileumi búcsújukra. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2 fél év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Szeretettel várják a kedves híveket a 8. Debrői Gitárnapokra július 18-a és 20-a között. A program Csáky András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertjével kezdődik, melynek helyszíne az aldebrői római katolikus templom lesz július 18-án 19 órától. Másnap július 19-én Szurdyi Gergely gitárművész koncertje lesz a feldebrői római katolikus templomban 19 órától. Július 20-án 19 órától a Gitárnapok gitár zenekarának és résztvevőinek koncertjére várják az érdeklődőket. Vezényel Fellegi Dávid gitárművész. Ennek helyszíne Aldebrőn a római katolikus templom. Az idei évben dr. Seres Borbál a gitárművész mesterkurzusára is lehet jelentkezni. A kurzusokon az aktív és passzív részvétel is ingyenes. A belépés minden programukra ingyenes. Még 5 fő jelentkezését várják Medjugorjéba a Mladi Fest nevű ifjúsági fesztiválra. Az augusztus 1-től 9-ig tartó zarándoklat lelki vezetője Kis László görög katolikus atya Debrecenből. Jelentkezni és érdeklődni Kis Nándornál a 0670 776 40 93-as telefonszámon lehet. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Az időpont augusztus 4-e és 8-a között lesz, a helyszín pedig Nagykálló. Jelentkezni a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehetséges. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások lesznek a program részei. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
szerázza, s felbojdul minden idegünk, s ki tudja verítékben ázva, hol a jobb, oda bent, ide künt. A vágy, hogyha diadallal célt ér, vagy ha tombol csak hasztalanul, megéri-e árát az a végcél, vagy ha lecke hát abból kitanul. Ha tombol csak hasztalanul, megéri-e árát az a végcél, vagy ha lecke hát abból kitanul.
Én még vagyok a régi, naív álmodozó, aki sohasem érti, mitől hazug a szó. Valaki rögtön megérzi,
a régió sportja.
Pintér Ádám is elhagyta a Kazincbarcika NB1-es labdarúgó csapatát.
Elkészültek a csoportbeosztások, még tart az átigazolási időszak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei amatőr futballban. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Közel 80 csapat lépett pályára a nyíregyházi Streetball Fesztiválon. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Pintér Ádám is elhagyja a Kazincbarcika labdarúgó csapatát. A Loki nevelés Mezőkövesdre igazolt, adta hírül a klub honlapja. A csatár az elmúlt években komoly NB2-es rutint szerzett, hiszen eddig összesen 86 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, melyeken 6 gólt szerzett. Az élvonalban 18 alkalommal szerepelt, és pályára lépett egy Európa Liga selejtezőn is a DVSC színeiben, csereként beállva a Torino ellen. Elkészültek a csoportbeosztások, és még tart az átigazolási időszak is a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei amatőr futballban. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Július 1-én nyitott az amatőr átigazolási piac, és egészen augusztus 31-ig lehet igazolni. Július 20-áig ugye szabad átigazolás van. Ez azt jelenti, hogy az átadó klub engedélye nélkül lehet átigazolni. A versenybizottság és a felleviteli bizottság meghozta a határozatát a nevezéseket követően. Ugye azt már tudni lehetett, hogy a vármegyei első osztály ismét 16 csapatos lesz. A vármegyei másodosztályba viszont most csak 35 egyesület nevezett. Maradt még idén 3 csoport, ugye jövőre már 2x 16 csapat lesz, tehát szinte most is kialakulhatott volna a 32-es mezőny, de végül 35 együttes nevezett a másodosztályba. A vármegyei harmadosztály szintén 3 csoportos lesz, és 39 sportegyesülettel. Ez azt jelenti, hogy összesen felnőtt szinten 90 sportegyesületünk lesz ebben a szezonban, legalábbis ha mindenki el tud indulni, aki nevezett, nagyon bízok benne, hogy ez így lesz. Tavaly egyébként 92 csapat volt, tehát ha azt nézzük, akkor idézőjelben téve csak 2-vel csökkent a létszám, ami nem olyan sok, úgyhogy bízok benne, hogy ez a 90-es létszámmal is tudunk indulni. Valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt években, hogy a vidéki megyéknél, Győr-Moson Sopron megyével lehetünk körülbelül elől, akik a legtöbb felnőtt együttest tudják adni. A MOL Magyar Kupa országos első fordulóban ugye tavalyi évben a vármegyei kupából 6 csapatot tudtunk feladni, plusz az akkor még MB3-os Máté Szalka is képviseli magát, tehát 7 együttesünk van, aki most fog a kupába részt venni. A vármegyei kupába pedig 28 egyesület adta le a nevezését, tavaly 29-en jelentkeztek, tehát ez körülbelül egyenlőre hasonló létszámról beszélhetünk.
Kvaka Árpád elárulta azt is, hogy ismét indítanak különböző képzéseket.
Az önkéntes tanfolyamot szerintem idén is meg fogjuk majd tartani az év végén, ahogy ezt tavaly, illetve tavaly előtt is tettük, amikor ugye a futball egy picikét téli szünetre szenderül, akkor november-decemberben ezt az önkéntes tanfolyamot, ezt valószínűleg majd az amatőr sportszervezői tanfolyamot ezt meg fogjuk idén is tartani, és lehet jelentkezni az alapfokú edzői tanfolyamra is. Most Nyírbátorban lesz ez, tehát itt is nyílik nem sokára a felület, aki esetleg edző szeretne lenni, akkor ezt a megyében Nyírbátorban megteheti.
Elmondta, milyen fejlesztéseket terveznek a következő szezonban.
Mindenképp lesz megint ugye tavópályázat, és megint van ez a plusz lehetőség, a sporttele felújítási program. Idén is ugyanannyi keretet kaptunk, mint az elmúlt szezonban. Ugyanez a 180 millió forint, ugyanúgy 3 kis műfős pályát tervezünk ebből építeni, már megvannak a helyszínek, úgyhogy bízunk benne, hogy megint 3 településen egy kis műfős pályával fognak tudni ugye szépülni, épülni a települések. Ez a 3 település Balkány, Baktaló, Rendháza és Ibrány.
Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVSC-n van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában. Most őt hallják.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVSC-n van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg mint önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait, és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele sem az igazolás politikában, sem az edzői döntésekbe természetesen. Ezt már akkor világossá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni és támogatni a visszajutásban, de a sportszakmai döntéseket azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti két hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a két pont egyébként a két fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és ez az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
Közel 80 csapat lépett pályára a nyíregyházi Streetball Fesztiválon. Kucsera József főszervezőt hallják.
Az, hogy közel 80 csapat van, arra mondhatnám azt, hogy ez most már lassan törvényszerű, de azért ez nem így van. Örülök neki, hogy itt a fiatalok, de az idősebbek is, meg a kerekesszékesek is, ezt már a saját kis versenynaptárukból beírják, és ezt be is tervezik. Remélem, hogy nem lesz olyan kánikula, hogy rosszul legyenek emberek, hanem élvezni fogják a játékot. 8 rendezvényünk lesz, megyünk Oroszlányba, Szombathelyre, Veszprémbe és Budapest. Ez is már hagyomány. A győzteseknek a budapesti, az az országos döntőre. Bízunk benne, hogy jó idő lesz. Tavaly egy kicsit az év az jól ment le, de a döntőt azt sajnos be kellett vinnünk a egyik terembe. Az nem egy jó dolog, mert ez streetball.
Kucsera József beszélt arról is, hogy a sportág népszerűsége folyamatosan nő.
Nekünk a Timár Andissal, a társszervezőmmel ez egy óriási kvázi elégtétel. Mi pont Nyíregyházára jöttünk vonattal egy 15 évvel ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy a strandröplabdára hajazva előbb-utóbb ebből olimpiai sportág lesz, olyan népszerű Európában ez a dolog. És hát lőn világosság, ugye most már 2 olimpián is volt, és nagyon nagy sikere volt. Államelnökök mennek ki a mérkőzésre, a világbajnokságon is. Rövidek a játékok, könnyen érthető. Ez azt hiszem, hogy tényleg hajaz a strandröplabdára, ahol mondjuk a csinos lányokat nézik főleg, itt azért a játékot is lehet.
Azt is elárulta, hogy a záró rendezvényen mivel várják a csapatokat.
Ezen dolgozunk, szeptember 20-a és a Hősök tere. Tehát ez, amit most konkrétan tudok mondani, az, hogy milyen díszvendégek, fellépők, egyebek lesznek, ezt itt a szövetségekkel még egyeztetnem, de gyakorlatilag a kvázi szokásos program, hogy face team, egyebek ezek lesznek, tehát azok a gyerekek, akik először kerülnek föl Nyíregyházáról Budapestre, már úgy értve, hogy kosarazni, azoknak ez egy óriási élmény lesz, de aki már többet szerelőn, annak is.
Most pedig Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kosárlabda szövetség ügyvezetőjét hallják.
Nyíregyházi állomás úgy egyik bástyája a streetball, országos streetballnak. Idén az utóbbi évek egyik legnagyobb csapatlétszáma jelentkezett, 76 csapat van itt. A szervezés úgy zajlott, hogy minden évben az országos központtal felvettük a kapcsolatot. Így Nyíregyházi sportcentrum jóvoltából munkavállalók megjelentek már korán reggel, felfestették a pályákat, ugye az ikonikus Kossuth téren tudunk itt játszani, úgyhogy minden szuper. Én világéletemben, amikor eljött a nyár, befejeződött az 5 elleni szezon, mi kimentünk úgymond a placra, és 3-3 ellen játszottunk, úgyhogy úgy gondolom, ez tökéletes, kiegészítő tevékenység az 5-5-nek, habár most már a 3-3 egy önálló sportág, nagyon komoly ugye, olimpiai joggal. Ettől függetlenül én bíztatok minden 5-5 elleni kosárlabda barátot, hogy jöjjenek nyáron és játszanak 3-3 ellen, hiszen ez egy nagyon jó nyári kis kikapcsolódás, kis mozgás.
Szobi Dániel értékelte az elmúlt szezont is.
Nagyon jó szezonra tekintettünk vissza. Rekordszámú bajnokság és rekordszámú csapat nevezett a vármegyei 2024-25-ös bajnokságokba, és próbáltunk neki kedveskedni, azzal, hogy itt a nagy publikum előtt a pódiumon kapják meg a díjakat, érmeket. Nagyon bízom benne a következő években is, ez így fog, és növekvő tendenciát fog mutatni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!